mesterkulcsot szeretnék úgymond átadni nektek. Nagyon sokan vagytok, akik régóta hitben álltok, régóta jártok a gyülekezetben, és esetleg úgy ellaposodtak az életetekben a dolgok, nem akarnak működni a dolgok, esetleg valamilyen ilyen érzelmi válságba kerültetek, vagy olyan helyzet van körülöttetek, ami megoldásra vár, már pedig ilyen helyzet mindannyiunk körül van, akkor én hiszem, hogy ez a mai üzenet, ez áldásodra lesz, hogyha hiszem, hogy ez úgy fog előjönni, ahogy ezt a Szent Szellem szeretné, és kijelentést fog adni a szívedbe a mai napon. Tehát tulajdonképpen van egy mesterkulcs. Mi a mesterkulcs? Mesterkulcs, ugye szállodákban szokták használni, ha jártatok már ilyen helyen, hogy minden zárat kinyit. Tehát mindenhova be lehet jutni. Tehát minden olyan helyre, ahol az áldásoknak a tárháza van. Szeretnétek ilyen kulcsot? Igen. Tudjátok, elmondom nektek a titkot már előre. Van ilyen kulcsotok, és mindenkinek van ilyen kulcsa, csak nem használja. Úgyhogy lehet egy kicsit megrosdásodott, lehet, hogy egy kicsit a rosdát le kell vakarni róla, és el kell kezdeni használni. Tudjátok, látjuk most már évek óta, hosszú évek óta, hogy keresztények ugye milliói járnak a gyülekezetbe, ugye minden vasárnap ugye hozzák a kis mennyei bevásárló kosarukat, és szeretnének egy kis áldást, szeretnének egy kis gyógyulást, egy kis probléma megoldást, szeretnénk innen csipegetni, onnan válogatni, de valahogy mégsem jön az áttörés. Általában az emberek meghallgatják még a tanításokat is, itt vannak, és akkor hazamennek, és minden megy ugyanúgy tovább, minden folytatódik tovább, és ugye nagyon sokan ilyenkor nem látnak változást. Aztán egy idő után az emberek csalódnak. Tehát, hogy dolgozik az ellenség, hogy kopnak le az emberek a gyülekezetből. És ilyenkor történik az, hogy elkezdik keresni az okokat. Miért? Talán nem jól prédikál a pásztor, talán nem is eléggé felkent a pásztor, talán valami más helyet kellene keresnem, ahol jobb az ellátás, nagyobb a választék. Az emberek ilyenkor mindent gondolnak, de nem ez a valódi ok. Mindegy, hova mész, magadat mindenhova magaddal viszed. Nem tudom, hogy ezt észrevetted-e. Jó, oké, tehát gondoltad, ne ezért ma kár volt eljönnöm, hogy ezt megtudjam. Jó, tehát kikről van szó valójában? Ők azok az emberek, akik nem akarnak tanítványokká válni. Szeretnék ugyan az ellátást, szeretnék ugyan a mennyei ajándékokat, szeretnének egy jó életet, de nem szeretnék végigjárni azt az utat, illetve nem szeretnének azon az úton járni, amelyik út az áldások útja. És meg kell változtatni a hozzáállásunkat, és a mai üzenettel ebben szeretnék nektek segíteni. Egy kicsit eltérek a leadott igéktől. Nézzük meg Jézus szavait, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára az a mérvadó. A Máté evangélium 28-as igeversére fogunk menni, tehát az a legutolsó igevers a ige része a Máté evangéliumában, és a 18-as verstől olvassuk. Megvárom, míg odalapozzátok a Bibliátokat. Halleluja! Jó. Itt Jézus szavait halljuk, és hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezek Jézus szavai. Jézus nem csak annyit mondott, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, nyilván ott kezdődik. Tehát a halat nem lehet addig megpucolni, amíg ki nem fogtuk, ugye? Tehát ha valaki már horgászott, azt tudja, hogy fordítva nem megy. Tehát nem lehet valaki addig tanítványa Jézusnak, amíg nem találkozott Jézussal. Tehát a legelső dolog az, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, hirdessük és mondjuk el a jó hírt az embereknek. A jó hír az, hogy Isten szeret téged. A jó hír az, hogy Isten annyira szeret téged, hogy az egyszülött fiát adta, aki meghalt érted. Aki magára vette minden bűnödet, minden betegségedet, aki fölment a keresztre helyettünk, elrendezte a bűnproblémát, lement a pokolba, majd győztesen feltámadt. És vele együtt mi is feltámadtunk. Isten szeret bennünket. Isten szeret téged. Ez a jó hír. Ez a jó hír. Ez a jó hírt, ha valaki elfogadja, ha valaki befogadja Jézust a szívébe, ugye Isten egy ultimátumot adott. Tehát nem sok lehetőséget adott, egy ultimátumot. Azt mondja, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Tehát nincs több variáció, nincs több lehetőség, ez egy ultimátum. Vagy valaki elfogadja, és befogadja Jézust a szívébe, és örök élete van. És ez a gond, hogy itt az emberek megállnak. Sokszor idáig nagyon-nagyon sokan eljutottak, keresztények milliói vannak, akik befogadták Jézust, de mi van tovább? Hogyan tovább? Ez itt a kérdés. Ez elég ahhoz, hogy valaki bejusson a mennybe, de nagyon kevés ahhoz, hogy itt a Földön egy áldott életet tudjon élni. Ahhoz sokkal, de sokkal többre van szükség. Hisz itt az életünk folyamán, mindegy, hogy keresztény vagy, pogány vagy, mindegy, hogy ki vagy, lesznek kihívásaid. És hogy a túloldalon hogyan jutunk ki a kihívások végén, az azon múlik, hogy milyen válaszokat adunk a kihívásokra. A saját képességünkből adunk válaszokat, vagy pedig Isten képességéből. Azzal a mennyei erővel bírunk-e, amit Isten elkészített a számunkra, vagy mindent a saját erőnkből, a saját gondolatainkból, a saját elképzeléseink szerint szeretnénk megoldani. Tudjuk, hogy ez hova vezet, mindannyian voltunk már így, mindannyian hoztunk már az életünkben rossz döntéseket, amikor teljesen figyelmen kívül hagytuk Isten akaratát, Isten vezetését, hanem a mi akaratunk dominált. Ugye? Én ezt akarom, én ezt szeretném, én ezt akarom csinálni. És megpróbáltuk rávenni Istent, hogy Isten, nekem van egy, atyám, van egy csodálatos ötletem, állj az én ötletem mellé. Ahelyett, hogy fordítva csinálnánk. Tehát az imáink is néha nagyon-nagyon önzőek, nagyon önközpontúak, és én. Ugye, már többször felolvastuk a Római Levél 12. rész első két ige versét, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő áldozatul. Na most az élő áldozattal van egy kis probléma. Elég gyakran lemászik az oltárról. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy elég gyakran vissza kell, hogy tegyük az oltárra azt az élő áldozatot, mert nagyon szeret lemászkálni onnan. Ahelyett, hogy keresnénk Isten akaratát. Istennek, hányan hiszitek, hogy Istennek van egy célja veled, van egy terve veled, van egy akarata a számodra, és ad az áldott hely, hogyha Isten akaratában vagyunk. Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok ugye első elnöke egyébként egy keresztény volt, és ugye ő neki van az a híres mondása, hogy bízunk Istenbe, de azért tartsuk szárazon a puskaport. És ő mondta azt, hogy nem az a kérdés, hogy Isten a mi oldalunkon áll-e, hanem a kérdés az, hogy mi állunk-e Isten oldalán. És ez a kérdés, hogy mi megkérdeztük-e Istent, hogy ő neki mi az akarata ebben a helyzetben? Hogyan tudunk tovább lépni ebben a helyzetben? Tehát ma egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy hogyan másszunk ki a válsághelyzetből, amikor jön a krízis, amikor jönnek olyan helyzetek, amikor megoldásra van szükségünk, mégpedig jó megoldásra van szükségünk. Úgyhogy most lapozzuk el a Bibliánkat a János evangélium 13. részéhez. Tudjátok, Jézus választott magának tanítványokat, választott 12 tanítványt, és ezek a tanítványok Jézussal voltak. Amikor itt ezt a részt olvassuk, akkor már közel 3 évet töltöttek Jézussal, és eljött az az idő, eljött az az óra, amikor Jézus odaszánta magát, hogy bevégzi azt a munkát, amire őt az atya elhívta, eljött az ő órája, eljött az ő ideje, és be kell, hogy teljesítse azt a küldetését, amit az atya elküldte, és kezdte ezt a tanítványainak elmondani. Vele voltak, ők látták Jézus test szerint, de nem ismerték szellem szerint. Nagyon sokszor, amikor olvassuk az evangéliumokat, akkor nagyon irigyek vagyunk, hogy milyen jó volt Péternek, Pálnak, János, Pál, ő nem volt köztük akkor még, ő később lett tanítvány. Tehát milyen jó volt ezeknek a tanítványoknak, akik András, Fülöp, Jakab, akik Jézussal jártak, hogy milyen csodálatos lehetett nekik, hiszen látták test szerint Jézust. Valóban csodálatos lehetett, de egy dolgot hadd mondjak el nektek. Amit az ige is mond, majd ezt föl fogom olvasni az igéből, de Jézus azt mondta, hogy sokkal jobb lesz azoknak, akik nem láttak és mégis hisznek. Mert ők test szerint ismerték Jézust, mi pedig szellem szerint fogjuk őt ismerni. Nem szeretnék előre rohanni az üzenettel, hanem megyünk szépen sorba. A János evangélium 12. részétől kezdi Jézus kijelenteni azt, hogy ő kereszthalált fog halni, hogy ő el fog menni, és a 12. rész 24-es ige versében mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag, el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És a 25-ös ige vers, aki szereti a maga életét, elveszti azt, aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ezek óriási dolgok, erről beszél, hogy a hústestünket az bizony az oltárra kell tenni. Meg kell, hogy halljunk önmagunknak, és neki kell, hogy éljünk. Akkor nyertük meg az életet, ha a sajátunkét elveszítjük. Menjünk tovább, a 26-os vers. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki engem szolgál, megbecsüli azt az atya. Halleluja! Halleluja! Menjünk tovább, és nézzük meg a zsidók viselkedését. Ugye, tehát nagyon jól tudjuk, hogy a zsidók maguk is felismerték Jézusban sokan a messiást. Honnan ismerték fel? A jelekből és a csodákból, hiszen több mint 300 profécia van a messiási, hogy a messiás miket fog tenni, amit Jézus mind beteljesített. A farizeusok, az írástudók mind ismerték az írásokat, és mind tudták és látták, hogy azok a jelek, azok a csodák, amiket Jézus tett, azok a csak a messiás, a megváltó, a Krisztus görögül, ahogy mondják, ő fogja tudni megtenni. És nagyon-nagyon sokan a főemberek közül hittek benne. Itt nézzük meg, ezt írja is a 12.42. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem Istennek a dicséretét. Tehát a farizeusok is látták, amit nem tudtak elfogadni, és amit nem tudtak összepárosítani, hogy Jézus Isten szeretetéről beszélt. Ami ezt végképp kiverte náluk a biztosítékot, az az, hogy Istent az atyának szólította, hogy itt egy atya-fiúi kapcsolatról van szó. És ezt abszolút nem bírták elfogadni, és nem tudták elfogadni, és elhatározták, hogy keresztre feszítik. Tudjuk, hogy fizikálisan ők tették meg, de valójában azt mondta Jézus, hogy az életemet én teszem le. Nem veszi azt el tőlem senki. Én teszem le az én életemet. Hiszen ő azért jött, hogy áldozati bárány legyen, azért, hogy a világ bűneit elvegye, azért, hogy a kereszt munkáját bevégezze, azért, hogy megváltson bennünket, megszabadítson bennünket a gonosznak a fogságából, azért, hogy újra visszakerülhessen az ember arra a helyre, ahonnan a tolvaj kilopta az atyával való közösségre. Mert ez az ember normális helye. Semmi más nem képes megelégíteni. Menjünk tovább. A 13-as rész 1-es igeversét nézzük meg. Tehát Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, és a 13.1. János evangéliumában vagyunk. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az ővéit e világon, szeretetében elszánta magát a végsőkre. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Tehát itt Jézus kezdi kijelenteni a tanítványainak, hogy ő neki el kell menni, és úgy próbálta elmondani a tanítványainak, hogy ahova én elmegyek, oda ti nem jöhettek. És azt látjuk, hogy a tanítványok nem értették Jézust. Gondoljatok bele, hogy ott vannak a tanítványok, akik a világ keresztény egyházának az alapítói, a vezetői. 3 éve Jézussal vannak, és Jézus mond nekik valamit, és nem értik, és nem hiszik el. Na most gondolod magadba, hát ezek a tanítványok. Ha te lettél volna ott, ha én lettem volna ott, és te szerint láttam volna Jézust, csak úgy ismerték őt, hát köztük volt, velük aludt sokszor, velük volt 3 évig, ahogy mondani szoktuk, sülve főve együtt voltak. Folyamatosan együtt mentek, tették a dolgukat, és A tanítványoknak volt egy olyan elképzelése, tehát ugye a Mesiásról jövendelve van az, hogy helyre fogja állítani Izraelnek a királyságát. Ők nem egy szellemi királyságban gondolkodtak, hanem egy földi királyságban. És ők azt hitték, hogy Jézus be fog ülni a királyi székbe, és királlyá koronázzák, és úgy szabadítja meg az ellenségeiktől, hogy a rómaiakat ki fogja üzni Izraelből. Tudjuk, hogy abban az időben Izrael római megszállás alatt volt. És őnekik volt egy elképzelésük. És akkor itt nézzük a 13.33-at, és itt Jézus elkezdi mondani nekik, hogy mi fog történni. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok, kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahová én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom. És itt történik az a bizonyos dolog, ez a húsvét előtti napokban van, mint az előbb olvastam a 13.1-ből. Itt van az, hogy új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Amikor Jézus parancsolatairól beszélünk, akkor nem a 10 parancsolatról van szó. Ezt nagyon-nagyon fontos megérteni, majd erről még szólok néhány szót, hanem új parancsot adok néktek. Új parancsot. Na most a régi is látszólag olyan, mint az új, de Jézus azt mondta, hogy új parancsot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Hát miért be az új? Hiszen a régi parancsolat is ez volt, hogy szeresd a fele barátodat, szeresd a te istenedet, a te uradat, istenedet, csak őt imád. A 10 parancsolatban legalább 4 igevers szól arról, hogy hogyan szeressünk. Akkor mégis mi ebbe az új? Az új az a második szakaszában van. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez a kulcs, és ez az új. Mert eddig a régi parancsolat mindig arról szólt, hogy mi hogyan szeressünk. Arról szólt, hogy mi hogyan szeressük Istent, mit tegyünk Istennek, mit cselekedjünk Istennek, mi mit csináljunk, mi mit tegyünk. Miről szól az új parancsolat? Hogy Isten mit tett értünk, Isten hogyan szeret bennünket. Erről szól, és ez az új. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ha nem ismeritek meg az atyának a szeretetét, ha nem ismeritek meg Jézusnak a szeretetét, hogyan tudod úgy szeretni a fele barátodat, mint Jézus szeretett? Ez egyetlen módon lehetséges. Ha mi előbb megismerjük Istennek a szeretetét, és Jézus ezt képviselte itt a földön, ő volt az élő ige, ő volt az élő szeretet, és a tanítványok, akik vele voltak test szerint, látták a szolgálatát, a Jézus szolgálatát, és pontosan mindent tudtak, amit Jézus tett, és azt mondta, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Na most nem erről szól a mai üzenet, de menjünk tovább, és nézzük a további igeverseket. A János evangéliumnál vagyunk, még mindig a 14. rész 4-es igeverstől olvasjuk. Jézus beszélget a tanítványával, és mondja nekik, és ahová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Ezt mondja Jézus. De előtte még Péter mondott valamit. Péter azt mondta, hogy én veled megyek, Jézus, ahova te mész. Én meghalni is kész vagyok, értetek. Látjátok, hogy érted, mondja Péter Jézusnak. És Jézus pontosan mondta neki, hogy a kakas nem fog megszólalni, de te háromszor meg fogsz tagadni engem. Na, ennyit tudunk elérni a saját erőnkből, ennyit tudunk elérni a saját szeretetünkkel, ennyit tudunk elérni a saját képességeinkből. Amikor azzal dicsekszünk, hogy mi mennyire szeretjük Istent, hogy mi milyen jókat teszünk, hogy mi mit teszünk, az mindig ide vezet. Péter is kudarcot vallott. Azt mondta, hogy még meghalni is kész vagyok, érted. És tudjuk, hogy Péter letagadta Jézust, megtagadta őt, és utána következett Tamás. Jézus mondta nekik, hogy ahova én megyek, tudjátok az utat. Mondta néki Tamás, uram, nem tudjuk, hová mész, mi módon tudhatjuk azért az utat. Látjátok, gondoljatok bele, hogy ha úgy Jézus helyében lent volna bármelyikünk, lehet egy kicsit elkeseredett volna, 3 évvel velük van, tanítja őket Isten országának a dolgairól, és nem hisznek Jézusnak igazándiból. Vitatkoznak vele, ellenkeznek vele, és azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy tudjátok az utat, Tamás azt mondja, nem tudjuk az utat. Na, akkor ugyanolyan testi emberek voltak, mint mi, és mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Dicsőség az Úrnak! És itt jön a hetes vers, és ez a mai üzenetnek a témája tulajdonképpen. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Miről szól? Ha megismertetek volna engem. Ha megismertetek volna engem. Miért tették fel ezeket a kérdéseket Jézusnak? Azért, mert őt látták test szerint, de végül is nem ismerték őt. Együtt voltak vele 3 évig, de látjátok, hogy ezekből a cselekedetekből az derül ki, hogy egyáltalán nem ismerték. Na akkor még Fülöp tetézi a dolgot, és azt mondja néki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és elég nékünk. Hát gondoljatok bele, hogy Jézus miket gondolt, mondta is néha, hogy meddig kell még titeket elszenvednem, meg tudom őt érteni. Mit mondott Fülöp itt neki? Hát Jézus ad a rengeteg csoda, amit láttunk, az nem számít. Nem számít, hogy te a vizen jársz, halottakat támasztasz föl, betegeket gyógyítasz, csodákat teszel, nálad van az élet, beszéde, mindez nem számít, ez nekünk nem elég. Nekünk még az atyát is mutasd meg. Jézus válaszol, azt mondja, mondanék ki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Hát tudjátok, nagyon-nagyon sok drága keresztény szintén ugyanígy van. Ugyanígy vagyunk, mondhatom nyugodtan többes számba, hiszen mindannyian jártunk együtt úgy Jézussal, meg járnak úgy nagyon sokan együtt Jézussal, hogy igazándiból nem ismerik őt. Ők test szerint találkoztak Jézussal, de a mi helyzetünk az sokkalta jobb, és ez mindjárt ki fog derülni, hogy miért. Tehát miért értetlenkedtek ennyit? Válsághelyzetben voltak, önzőek voltak, csak saját magukra gondoltak, hogy nekem, én. És nézzétek meg, hogy mi következik ezután. Azt mondja, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyek mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Tehát, miről szólt Jézus és az atya viszonya? Kapcsolatról. Miért tudta Jézus tenni, amiket tett? Mert élő kapcsolata volt az atyával. Ő az élő ige, ő az élő Isten, a testélettige. Ő és az atya egyek voltak. És azt mondta Jézus, én csak azokat teszem, amit az én atyámtól hallok. És erről meg kellett volna, hogy ismerjetek engem. Ezt mondta a tanítványainak. És itt mondja a 12-es ige versben, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. És a 14-es, 13-as verset is akkor már elolvasom, menjünk végig. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Az atya a fiúban magasztaltatik föl. Jézus az atyáról tett bizonyságot itt a földön. Jézus azt mutatta meg nekünk, hogy milyen Isten. Jézus nélkül nem lehet megismerni az atyát. Nincs senki más. Nem lehet Jézus, nem lehet az atyát megismerni. Istent nem lehet megismerni semmilyen vallás által, semmilyen parancsolatok által, semmilyen cselekedetek által. Nyugodtan, hogyha találkozol valami más vallásbeli emberekkel, akkor nyugodtan elmondhatod egy muszlimnak is, ha meg akarod ismerni mondjuk a te profétádat, Mohamedet, akkor meg kell ismerned Jézust. Jézus nélkül nem fogod megismerni Mohamedet, de nem fogod megismerni Jézus nélkül Buddhát sem. Tudod miért nem? Mert ha megismered Jézust, akkor fogod tudni, hogy kik ők. Tehát mivel, hogy azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és az élet, is nem mehet senki más az atyához, hanem ha én általam. Nem, a vallás nem képes arra, hogy Istent megismerje. Mindjárt ez a továbbiak miatt fog kiderülni. A 16-os igeverset olvassuk. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Itt van a lényeg is, itt van a kulcs valójában. Miért nem értették meg Jézust? Mert ők test szerint találkoztak Jézussal. Ne felejtsétek el, hogy ő bennük nem volt benne a Szent Szellem. Egyetlen emberben sem volt a Szent Szellem, mindaddig, amíg Jézus fel nem támadta halálból, és el nem küldte a Szent Szellemet. A pünkös napi üzenetben volt erről szó, azaz pontosabban nem szóltam erről, de a legfontosabb dolog, amit kaptunk, az egyik legfontosabb dolog, az a nyelvek imája. Amikor leszállt a Szent Szellem, akkor az első dolog, ami ajándékként előjött, az a nyelveknek az imája. Elkezdtek más nyelveken szólni, és a nyelvekkel együtt jött egy másik ajándék, ami korábban nem volt jelen, nem lehetett jelen, az pedig a nyelveknek a magyarázata. Tehát sem a nyelvek imája, sem a nyelvek magyarázata. Miért nem lehetett ez korábban? Mert Isten szelleme nem lakott az emberben, és tudjuk azt, hogy a nyelvek imája miről szól? Az, hogy Isten szelleme által imádkozunk titkokat, aki bennünk van. Az 1 Korintus 14-ben olvassuk ezt. Mivel, hogy nem volt bennük Isten szelleme, nem tudtak a Szent Szellem által imádkozni. Mert még nem töltetett ki a Szent Szellem. Isten a prófétákon, a királyokon és a papokon keresztül vezette az ő népét, és a kenet az nem bennük volt, rajtuk volt. Rajtuk volt. Rajtuk keresztül. Na most nézzük, hogy mi itt a kulcs. Azt mondja, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Itt Isten kijelentette a Szent Szellemet, hogy én el fogok menni, de küldök valakit, aki pontosan ugyanolyan lesz, mint én. Ő veletek lesz mindörökké. Ki lesz ő? Mit fog ő csinálni? Vigasztalni fog. Nagyon meg kell jegyeznünk, hogy a Szent Szellem soha nem kárhoztat. A Szent Szellem soha nem ítél el. A Szent Szellem vezet. A Szent Szellem vezet zöld úton keresztül, de néha kiteszi a piros lámpát is. De a Szent Szellem soha nem ítél el, nem kárhoztat és nem kényszerít. Tehát a Szent Szellem fog eljönni hozzátok. Az igazságnak a szelleme, és mit mond Jézus? Hogy a világ nem fogadhatja be őt, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Erről szól a kereszténység. Egy közösségről. A kereszténység az nem egy vallás, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat. Ezt kell megértenünk, hogyha növekedni akarunk Krisztusban, ha növekedni akarunk az ismeretben, akkor növekednünk kell az Istennel való kapcsolatban. A kapcsolat. Hogy fogod megismerni őt? Hogy fogjuk megismerni Jézust? Hogy fogjuk megismerni az atyát? A bennünk lakozó Szent Szellem által, mert a Szent Szellem, mint az igeit mondja a 15-26-ba, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak szelleme, aki az atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Hogy miért nem ismerték a tanítványok igazándiból Jézust? Vele voltak, vele laktak 3 évig, vele szolgáltak, és mégsem ismerték. Azt mondta, hogy mégsem ismertetek meg engem, Fülöp többes számba mondta, nem csak Fülöpnek mondta. Jézus pontosan mondta, hogy amit most én mondok nektek, azt ti nem értitek. Mert majd a Szent Szellem fog mindent az eszetekbe juttatni, és itt írja a 14-26. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek. Nagyon sok olyan ember van, aki hívőnek mondja magát, de Isten szelleme nélkül éli az életét. A Szent Szellem nélkül, a kenet nélkül egyszerűen nem lehet itt a földön áldott keresztény életet élni. Nagyon sok keresztény van, aki azt gondolja, hogy hát a Szent Szellem keresztség, hát az csak pünkös napján kitöltetett a Szent Szellem, aztán kész, ott véget ért a dolog. Egyszer szóltak ott nyelveken, és akkor megünneplik minden évben, vannak olyan keresztények, de semmit nem élveznek abból, és semmit annak a hozadékából nem merítenek, amit Isten szellemének az eljövetele jelent. Gondoljatok bele, hogy Jézus addig nem kezdte meg a földi szolgálatát, amíg a Szent Szellem rá nem szállt. Hogy tudjuk mi képviselni Jézust, hogy tudjuk mi képviselni itt a földön a Szent Szellem ereje nélkül, mikor maga Isten fia, a testélet ige önmagában nem volt képes arra, hogy hogy Isten országát képviselje itt a földön. A Szent Szellem ereje által történt mindaz, amit Jézus cselekedett. Ugye Filippi 2-ben olvassuk, hogy Jézus ugye megalázta magát, hogy emberi ábrázatot, emberi formát vett föl, ugye nem tekinte azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő nem mint Isten szolgált itt a földön, hanem mint felkent, mint messiás, mint Krisztus. És ami történt, amit ő tett, ő azt mind a Szent Szellem által tette. Tehát, menjünk még egyszer. A Szent Szellem kiről tesz bizonyságot? Jézusról tesz bizonyságot. Jézus pedig az atyáról. Tehát, és ez a három egy. És döbbenetes állításokat teszít Jézus. És ha ezt megértjük, ez igazándiból a mesterkulcs. Hogy itt nem egy vallásról, nem egy szabályrendszerről, nem egy törvényrendszerről van szó, hanem egy kapcsolatról, mégpedig egy élő kapcsolatról. Olvassuk el még egyszer a 14-17-et. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad. Miről van itt szó? Egy közösségről. Isten szelleme bennünk van. Kapcsolatunk van, közösségünk van az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel, sőt, közösségünk van egymással is, az Isten szelleme által. Az egész egy közösségről, egy kapcsolatról szól. És miről szól egy kapcsolat? Az, hogy kapcsolatban vagyunk vele. Nem törvényeket cselekszünk, meg az Efézusi levélben írva van, amikor az üdvösségről van szó, hogy én a Krisztusról és az egyházról beszélek, mint egy házasságról beszél ott a Szentírás. Most nem lapozok oda. Gondolj bele, hogy tudsz mondjuk kapcsolatban lenni a házastársaddal. Hogyha mondjuk külön házba laktok, külön szobába alszatok, lesz ott gyümölcs, nem? És ugyanúgy nem lesz gyümölcse annak sem, hogyha nem ápoljuk ezt a kapcsolatot Istennel. Hogyha nincs közösségünk vele, hogyha ezt a közösséget nem ápoljuk, akkor nem lesz kapcsolat. Ha pedig van közösségünk, akkor meg ne aggódj a gyümölcsök felől. Mert fognak jönni a gyümölcsök. A gyümölcsök, az áldások, az mind ennek a kapcsolatból fakadnak. Ezt kell megértenünk, hogy a kapcsolatot kell, hogy ápoljuk, közösséget kell, hogy fönntartsunk Istennel, kell, hogy kommunikáljunk. Hogy tartasz fenn kapcsolatot mondjuk a házastársaddal, a gyerekeiddel, a családtagjaiddal? Hogyha nem is szólsz hozzájuk, milyen az a kapcsolat? És nagyon-nagyon sokan vannak így keresztények, nem imádkoznak, nem szólnak sem Jézushoz, sem a Szent Szellemhez, sem az Atyához nem szólnak. Pedig közvetlen vonalunk van az Atyához. Annyi mindenkinek elpanaszolod a dolgaidat, annyi mindenkinek elmondod az ügyes-bajos dolgaidat, megoldást keresel. Olyan embereknél keresel megoldást, akik maguk sem tudják, hogy mit csináljanak. És oda megyünk tanácsokért. És közben bennünk van Isten szelleme. Bennünk van a tanácsadó. A János első levelében olvassuk, hogy nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Bennünk van egy személy, lakik, velünk közösségben van, aki mindent tud. De ha sose beszélsz vele, akkor mi a helyzet? Olyan, mintha ott se laknám. Ott lakik, ott van, de nem tárgyalunk vele. Mi elmegyünk inkább a szomszédhoz, elmegyünk a tanácsadókhoz, elmegyünk valamilyen motivációs trénernek az előadására. Tudjátok, nagyon szomorú dolog, és ez sajnos, hogy mondjam, minket minősít. Volt ez a konferencia, hogy elgondolkodtam, van olyan motivációs tréner, aki kétszer megtöltötte azt a termet. Gondoljatok bele, ez tragédia, mert senki nem tud életvezetést adni, tökéletes életvezetést, mint a Szent Szellem. Mi valahol nagyon eltévesztettük ezt az egészet. És amíg mi nem rendezzük a kapcsolatunkat Istennel, amíg mi helyre nem állunk a vele való közösségbe, addig nem lesz változás. Mert ennek a közösségnek a gyümölcse, ennek a kapcsolatnak a gyümölcse lesz a jó cselekedet, ennek a kapcsolatnak a gyümölcse lesz az áldás. Ezért a kulcs, a mesterkulcs, a vele való kapcsolat. A vele való kapcsolat, közösség, közösség. Jézus hogy tudott szolgálni? Mert közössége volt az atyával, igaz? Ő csak az atyától hallott. Mi kitől hallunk? A szomszédtól, a saját szellemünktől, a kívánságainktól, a vágyainktól vagyunk vezéreltetve, de a Biblia azt tanítja, hogy akik Istennek, akiket Isten fiai, azokat Isten szelleme vezérli. Jézus mondta, hogy az én juhaim meg fogják hallani az én szómat. és a Szent Szellem soha nem vezet téged bűnbe, soha nem vezet téged házasságtörésbe, rossz kapcsolatokba, rossz üzleti befektetésekbe, rossz munkahelyre, és sorolhatnám tovább. Mert pontosan a lényeg a kapcsolat, és erről beszél Jézus. Azt mondja, még egy 19-es vers. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az Atyában vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Dicsérjük az Urat. Halleluja! És még egyszer elolvasom a 26-os verset, mert nagyon fontos. Tanulmányozzátok János evangéliumát, főleg amikor Jézus a Szent Szellemről beszél, mert ebben van a kulcs. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket. Mi az a minden? Mi az a minden? Minden, igaz? Minden. Ha nem tudsz paprikás krumplit főzni, arra is megtanít. Jó? Ha nem tudod, hogy szereld meg az autót, arra is képes megtanítani. Mindenre megtanít. Korábban Szlovákiában, hogy jártunk evangelizálni, törtünk föl új területeket, és hát nem tudtunk bemenni egy új településre úgy, hogy vagy a polgármesterrel, vagy a helyi pappal ne beszéltünk volna. És mindig megkérdezték, hogy mi a végzettségünk. Én mindig egy dolgot mondtam, a Szent Szellem Akadémiára járunk, hogy rám néztek komolyan. És mondtam nekünk, nincs végzettségünk, csak kezdettségünk, tehát mi folyamatosan tanulunk. Tehát tudjátok, van ez a mondás, hogy a jó papnak is mi van írva a fejfájára, tanulmányait befejezte. Tehát folyamatosan tanulunk, mert egyikünk sem érkezett meg. Folyamatosan, ez egy út, amin járunk. És ez az úton van egy társunk, van egy vigasztalunk, van egy tanácsadónk, van egy vezetőnk, maga Isten. És ha nem építjük ezt a kapcsolatot, ha nem járunk ebbe a kapcsolatba, akkor kerülünk a gonosznak a csapdájába, akkor futunk zátonyra, akkor kerül az életünk sivárságba, szárazságba, akkor hozunk rossz döntéseket. Rá kell, hogy szoktassuk magunkat. Én nem nektek prédikálok, elsősorban mindig magamnak, tehát nagyon fontos az, hogy naponta megújuljunk, és naponta fordítsunk egyre több időt, hogy vele közösségbe legyünk. Tehát mindenre megtanít bennünket, majd és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam néktek. Na most itt nagyon lényeges dolog, ez az Ézsaiásban is van, nem lapozzuk oda a Bibliát. Közben nézem az órát, hogy kicsit fölborult a házirend, nehogy túlmenjünk. Jó, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom néktek, amint a világ, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ha nyugtalanság, ha békétlenség van benned, ha frusztrált vagy, ha depressziós vagy, ez mind abból fakad a kapcsolat hiányából. Bár a Szent Szellem benned lakik, de nem ápolod ezt a kapcsolatot. Az Ézsaiásban írva van, hogy dadogó ajakkal fog szólni Isten hozzánk. Meg lett profétálva. Sok mindent ugye az új szövetségből nem jelentett ki a nyelvek imájáról és a Szent Szellem közösségről. Ugye itt egy mennyei királyságról van szó, nem egy földi királyságról van szó, mint amit a tanítványok gondoltak. És itt a földön a mi társunk Isten szelleme. Ő békesség útján vezet bennünket. Ha nyugtalan vagy, ha békétlen vagy, egyetlen probléma oka, hogy nincs kapcsolatod megfelelő Istennel. Mert hogyha ezt a kapcsolatot ápolod, akkor Isten szelleme, ő a békesség szelleme. Azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Tudjátok, ez is egy parancs. Jézus mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit esztek, mit isztok, miben ruházkodtok, hanem ott a kulcs, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, mindez megadatik néktek. Tehát az Istennel való kapcsolat, a Szent Szellemmel való közösségünk fogja meghozni mindezt. Menjünk el Jézus főpapi imájára. Nem tudom, hányan hiszitek azt, hogy Jézus jól tudott imádkozni. Gondolom, hogy én is azt hiszem, hogy Jézus nagyon-nagyon jól imádkozott. Nem olvassuk végig, bár szívem szerint megtenném, de nem szeretném, hogy elveszten az üzenet lényege. Nézzük a 17:3-at. Hogy mi az örök élet? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, akit küldtél, a Jézus Krisztust. Mi az örök élet? Hogy megismerjenek téged, akit küldtél, a Jézus Krisztus. Jézus imádkozza. Mikor már közelgett az óra, és mielőtt elfogták volna a Gecsemáné kertbe, előtte imádkozta Jézus ezt az imát. A 17-es verset nézzük. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És a 18-as ige vers, ami döbbenetes. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Úgy vagy elküldve erre a világra, ahogy az Atya elküldte Jézust. És én értük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságba, de nem csak ő értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Tudtad, hogy Jézus imádkozott mindenkiért? Tudtad, hogy Jézus már imádkozott érted, mielőtt ide kerültél? Tudtad, hogy Jézus már imádkozott érted azelőtt, hogy te még ismerted volna őt? Jézus mindenkiért imádkozott. Imádkozott a te szolgálatodért. Imádkozott a te küldetésedért. Jézus imádkozott mindenkiért. És nézzük meg itt az imájának az egyik nagyon lényeges pontját. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Miről szól Jézus imája? Az Atya meghallgatta Jézus imáját? Mit mondott Jézus? Atyám, te mindenkor meghallgatsz engem. Úgy gondolod, hogy az ima meg lett hallgatva? Akkor nekünk közösségünk van az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel, és közösségünk van egymással. Erről szól a kereszténység. Nem egy kultúráról, nem egy vallásról, hanem egy kapcsolatról. Hogy egy kapcsolat, egy élő kapcsolat az Atyával, a Fiúval és a Szent Szellemmel. És ez a kulcs, hogy te Istennek a fia vagy. Te nem egy vallást képviselsz, te egy személyt. Egy szemét, a Jézus Krisztust képviseljük itt a földön. Mi vagyunk a teste, ő a fej, és mi egyek vagyunk ő vele, ahogy Jézus egy volt az Atyával. Mi is ugyanúgy egyek vagyunk. És azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi is egyek vagyunk. És azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi egyek vagyunk. Mi az a dicsőség? Mi az a dicsőség? Mi jut eszünkbe dicsőségről? Ugye, tehát az lehet fény, de tudjátok mi igazándiból a dicsőség? Isten túláradó szeretete. Amikor ragyogsz Isten szeretetétől, amikor meglátszik rajtad Istennek a békessége, Istennek a dicsősége, fényletek, ezt jelenti a dicsőség, és Isten ezt a dicsőséget adta nekünk, ezt a dicsőséget szánta nekünk. Nem a depressziót, ne az, hogy úgy nézünk ki, mint az a macska, amit fordítva simogattak. Nem ezt adta Jézus, hanem a dicsőséget, az, hogy ragyogjunk, és meglátszol rajtunk ez a dicsőség. Halleluja, nézzük. És én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, miként engem szerettél. Nagyon sokan jöttök hozzá, most Isten biztos nem szeret, mert valamit elrontottam. Nagyon-nagyon sokatoknak el kell nagyon sokszor olvasni ezt az igét, nekem is nagyon sokszor, hogy Isten szeret engem. Isten szeret engem. Hogyan szeret engem Isten? Ahogy Jézust szerette. Ugyanazzal a szeretettel, ugyanúgy szeret engem Isten. És ebből kell, hogy fakadjon a hitünk. Ez az, ami meg fog változtatni bennünket. Menjünk csak vissza egy kicsit a 14-es rész, 21-es ige verset, ott kihagytam, és ezt nem véletlenül tettem. Mert nézzük meg, hogy mi fog megváltoztatni bennünket. Általában a vallás az minden fordítva lát, ezt hívják azt hiszem diszlexiás látásnak, amikor minden fordítva látnak. És ebből az igeversből nagyon sokszor nem azt olvassák ki, amit az ige itt valójában mond, nézzük. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig engem szeret, az szereti az én Atyám is. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Na, ilyenkor sokan azt gondolják, hogy akkor most mit csináljak? Mit tegyek most? Hát akkor valamilyen parancsolatokat meg kellene tartanom, és akkor fog engem majd szeretni Isten. De a parancsolatok megtartásától nem fog Isten jobban szeretni. Isten maga a szeretet. Ha megtartod a parancsot, ha nem tartod meg a parancsot, mindegy, mit csinálsz, semmit nem tudsz tenni az ellen, hogy Isten téged ne szeressen. Akkor ez most úgy néz ki, hogy megint vásárolni akarunk Istentől. Na, Jézus, akkor most valamilyen parancsolatodat megteszem, és akkor biztos szeretsz engem, és akkor biztos te is megteszel nekem valamit. Tudjátok, nagyon sok keresztény gondolkodik így. Így gondolkodik a vallás. Nem cselekedetekből kapjuk. Nem cselekedetekből van az üdvösség, hanem kegyelemből, hanem pontosan fordítva, ennek a kapcsolatnak lesz az a gyümölcse, hogy meg fogjuk tartani Jézus parancsolatait. Miért? Mert közösségünk van vele, mert ismerjük őt, és a parancsolatok megtartása ennek a gyümölcse. Erről szól a kegyelem üzenete. És mondani ki Júdás, nem az Iskariótes, Uram, mi dolog, hogy nékünk jelentett ki magad, és nem a világnak? Felele Jézus mondani ki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédemet. És ez a beszéd, amelyet hallatok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki küldött engem. Ezért ezeket beszéltem néktek, amíg veletek voltam. Tehát, honnan tudjuk meg, hogy valakinek nincs jó kapcsolata Istennel? Hogy valaki nincs Isten szeretetében. Miről látszik ez meg? A cselekedeteiről. Tehát bárki elmondhatja neked, hogy én szeretem Istent, de mondja János első levelében az ige, hogy ha gyűlöli az ő az atya fiát, akkor abban nincs meg Isten szeretete. Hogy szerethetni Istent, akit nem lát, amikor gyűlöli az ő atya fiát? Azt mondja az igejenk, hogy hazug az illető. Honnan tudjuk meg, hogy valakinek jó a kapcsolata Istennel? A cselekedeteiből tudjuk meg. Nézzük még, oda lapozunk a Jakab levélben, nem volt ez eredeti tervbe, de én azt hiszem, hogy jó lesz, hogyha megnézzük. És a Jakab levél első rész 22-es ige versére, hogyha lapozunk, az fog nekünk segíteni. Az igének pedig cselekvői legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki a tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, hogy milyen volt. Azt mondja, hogy ha az igének nem vagyunk a cselekvői, hanem csak a hallgatói, akkor megcsaljuk magunkat. Elhangzanak az üzenetek, meghallgatjuk a tanításokat, hazamegyünk és csinálunk mindent ugyanúgy, mint eddig. Aztán legközelebb megint eljövünk, aztán megint hazamegyünk, és akkor csináljuk ugyanazt, amit tettünk eddig. És érdekes módon semmilyen változás nem jött az életünkbe. Semmi az égvilágon nem történt. Ha változást szeretnénk bármilyen területén az életünknek, akkor mást kell tennünk, mint amit eddig tettünk. Ha ugyanazt teszed, amit eddig tettél, ugyanarra az eredményre fogsz jutni, mint eddig. Ehhez se kell nagy logika, igaz? Gondolhatod, ez kár volt ma, hogy elmondtam, mert ezt eddig is tudtad, hiszem, de jobb, hogyha ezt azért ismételjük. Nézzük csak meg a 17-es ige verset. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában. Tehát, ha nincs a hitnek cselekedete, akkor a hit az meghalt önmagában. Tehát, ha te tényleg hiszed, azt, hogy mi egyek vagyunk az Úrral, egyek vagyunk Istennel. És elhiszem, amit az ige mond, akkor ez megmutatkozik a cselekedeteimen is. Nagyon sokan ellenkezőjét teszik annak, amiről azt mondják, hogy hiszik. Honnan tudjuk, hogy nem hiszik? A cselekedeteink a megmutatója a hitünknek. A cselekedetünk mutatja meg valójában, hogy mibe hiszünk. Bárki dicsekedhet a hitével. Péter is dicsekedett a hitével. De mégis János volt ott a keresztlábánál, igaz? Aki nem dicsekedett azzal, hogy ő mennyire szereti Jézust. János mivel dicsekedett? A tanítvány, akit Jézus szeret. Ő azzal dicsekedett, és ezt ő írta le saját magáról. Mondhatnád, milyen nagyképű fickó. Nem, ő tudott valamit, amit jobb, ha te is megtudsz, hogy igen, a tanítvány, akit Jézus szeret. Nyugodtan mondd el magadról, a tanítvány, akit Jézus szeret. és ő ott volt a keresztlábánál. Ő ott volt, mert ő megértette Istennek a szeretetét. De mondhatja valaki, hogy néked hitem van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet, a te cselekedeteid nélkül, én is meg fogom mutatni a te cselekedet, az én cselekedeteimből az én hitemet. Ugye nagyon sokszor imádkozunk emberekért, és hosszú évek óta tesszük ezt. És nagyon sokan megkérdezték, hát most mit csináljak? Most imádkoztunk a gyógyulásodért, most imádkoztunk azért, hogy talpra álljál. Most imádkoztunk az ige alapján, azt tettük, amit Jézus mondott. Hát akkor most bevegyem a gyógyszert, vagy ne vegyem be a gyógyszert. Én nem tudom, hogy mibe hiszel. Mert nem azt kapod, amiért imádkozunk, hanem amiben hiszel. Mert megtehetünk dolgokat, megtanulhatod a legjobb szavakat, a legjobb kifejezéseket. Tökéletes lehet a teológiád. Ettől még nem biztos, hogy változás lesz az életedben. Elmondhatod minden nap, hogy áldott vagyok. De nem hiszel sem a gyógyulásban, sem a gyarapodásban. Honnan tudjuk meg? Van, aki mondja, hiszek a gyarapodásban. Oké, rendben van. Fizeted a tizedet? Na, most azt hiszem, ezt nem kellett volna elmondanom, de örülök, hogy szabadon prédikálhatok erről, mert senki nem vádolhat meg azzal, hogy bárkinek a zsebéből pénzt akarunk kiénekelni. Ezt az ember a saját gyüleke, amit pásztorolott, nehezebben teszi meg. Miért? Mert megmutatja a hitedet, hogy elhiszed-e, amit Jézus mondott, aki vet, az aratni fog. Igen? Szeretnél aratni, de nem vetettél? Jó, tudjuk, hogy a tized az nem kötelező, mert az a törvénybe volt, de adakozol-e olyan életmódot, megcselekszed-e az igét? Mert ha csak hiszed, nem fog rád szakadni a bank, mert ahhoz valamit tenni kell. Parasztember is hiába várja a búza aratást, ha nem vetette el a búzát, igaz? Tehát elvetette. Ugyanúgy megkérdezhetje, bevegyem a gyógyszert, miután imádkoztunk, érted? Tudom, hogy mi a hited. Honnan tudom? A cselekedeteidből, a szavaidból beszéd az egy cselekedet. Egy nagyon-nagyon fontos cselekedet. Azt hiszem, nem jut ma már ránk idő, hogy felolvassam a példabeszédekből, a 18-ban van. Mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Kiki, ahogy szeret azzal élni, úgy fogja enni annak a gyümölcsét. A szánkkal vetünk. Ha egy napig veled vagyok, vagy bárkivel vagy te is, és beszélgetsz vele, a beszédéből pontosan meg fogod mondani a hitét, hogy mi az, amiben hisz. Nem biztos, hogy abba hisz, amit megvall a gyülekezetben. Nem biztos, hogy abba hisz, amiért éppen imádkozik. Hát megnézhetjük, sok helyen a Bibliában van ez leírva. Azt mondja, te hiszed, hogy az Isten jó, jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül halott? Nézzük tovább, itt egy nagyon érdekes dolgot ír. Olvastam egyszer valahol, hogy talán azt hiszem Luther ezt a részt ki akarta vetetni a Bibliából. Ugye Luther Márton megkapta azt a kijelentést Istentől, hogy hitből igazul meg az ember cselekedetek nélkül. És olvasta a Jakab levelet, és egyszerűen nem tudta összeegyeztetni a hitből való megigazulást, meg a Jakab levelet, mondta, ez biztos nem Istentől van ez az írás. Pedig tőle van. Tökéletesen tőle van, és nézzük meg. Avagy Ábrahám a mi atyánk nem cseleked által igazult meg, amikor felvitte Izsákot az oltárra? Uha, na. Ugye mondjuk, hogy ez a rész, ez az emberek előtti megigazulás. Ugye miről szól, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedetedből. Itt meg azt írja, hogy Ábrahám nem cselekedetekből igazulté meg, mikor felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra. Hát egy kis baj van akkor ezzel az igeverssel, hogyha nem tudod, hogy Ábrahám mikor igazult meg. Ábrahám már 40 éve igaz volt, mikor Izsákot fölvitte az oltárra, igaz? Mert mikor igazult meg? Amikor Melkizédekkel találkozott, és utána vett kijelentést, azt egyébként a 1 Mózes 22-ben olvassuk. Hogy Ábrahám már rég igaz volt, akkor még mielőtt Izsák megszületett volna. Mikor vitte fel az oltárra? 40 évvel azután minimum, hogy ő megigazult. Olvassátok el a Bibliába. Azt mondja, látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit. Miről szól ez? Nem arról, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, hanem a cselekedetekből lesz teljessé a hit. Akkor fogod beteljesedni. Tehát ő tudta, hogy ő egy igaz ember, és egy igaz ember hogy cselekszik? mint egy igaz ember. Isten elkérte az ő fiát áldozatul, és egy igaz ember, aki hitt Istennek, aki Isten igazsága volt, ő föltette az oltárra a hite bizonyítékául a fiát. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig az Ábrahám Istennek, és megigazulásra szolgált, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedete által igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Az üdvösség az kegyelemből hitáltal van, de a hitünket megmutatja a cselekedetünk. Tehát a cselekedetünk az a hitünknek a következménye, tehát abból lesz teljessé a hit. És ugyan erről szól a halleluja, ugyan erről szól, hogyha tovább megyünk a nyelvvel kapcsolatos dolgok. Tehát amit beszélünk, az is egy cselekedet. A beszédünk szintén megmutatja a hitünket. Amit beszélünk, azt hiszünk. A Máté evangélium 12. részében van, amikor, nézzük is ezt még meg, annyi időnk pontosan van. A Máté evangélium 12, már a múltkor volt erről szó, nem írtam föl, de megkeressük. Máté evangélium 12. része, mindjárt mondom, hogy hol dicsérjük az Urat, hálát adunk. Jó, 34-es igevers. Máté 12, 34. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Mi jön elő a szádból? Az, ami a szívedben van. Az, ami a hited. Ha imádkoztál gyógyulásért, és arról panaszkodsz a szomszédodnak, hogy milyen beteg vagy, akkor mi történt? Akkor elhitted, hogy te meggyógyultál a Krisztus sebeiben? Nem, az a hited, amiről beszélsz. A szívnek a teljességéből szól a száj. Menjünk tovább. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Mi van a szívedben? Amivel táplálod magad. Ha nagyon sokat táplálod magad a világgal, ha nagyon sokat táplálod magad a pletykákkal, nagyon sok gonosz dolgot olvasol másokról, és szereted ezeket a dolgokat, azzal lesz tele a szíved. És amivel tele van a szíved, arról fogsz beszélni. Ha pedig Istennek az igéjével vagy telve, Istennel való közösséggel vagy telve, akkor miről fogsz beszélni? Akkor róla fogsz beszélni. Azt fogod mondani, ami a szívedben van. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Ez meg fog történni. Mi utolsó ítéletre nem megyünk, de oda fogunk állni Krisztus ítélő széke elé. És ha Jézus azt mondta, hogy minden hivalkodó beszédért egyszer számot adunk, akkor biztos lehetsz benne, hogy számot fogunk adni. Tehát nem mindegy, hogy mi hagyja el a szánkat. Ugye a Jakab levélben írva van, hogy a lovak szájába zablát tesznek, és azzal irányítják. Nem tudom, de állítok, a lovakat úgy lehet irányítani, hogy amere néz, csak arra tud menni. Tehát azért is tesznek ilyen szemellenzőt neki, hogy a lovat úgy teremtette meg Isten, hogy amere fordítja a fejét, csak arra tud menni. Tehát így lehet irányítani a lovat. Velünk mi a helyzet? Ezt a példát hozza föl Istennek az igéje. Hogy amire figyelünk, amire fókuszálunk, amire tápláljuk magunkat, annak irányába fogunk menni. És ezért nagyon fontos, hogy a kapcsolatot ápoljuk Istennel, a vele való közösséget ápoljuk, hogy amit ő mondott, mert ha nincs kapcsolat, akkor nincs bizalom. Ma reggel hányan jöttetek? Busszal, villamossal, trolival? Igen, sokan. Fölszálltál egy trolira? Azt se tudod, ki a vezetője. Megbíztál egy olyan emberbe, akit nem is ismersz. Sem a buszvezetőt, sem a villamosvezetőt. Bemész a bankba, odaadod egy idegen embernek a pénzedet. Azt sem tudod, hogy kicsoda ő. Jézusban meg nem bízol meg. Gondolkodj el ezen, hogy néha milyen dolgokat nem kárhoztatni szeretnélek, csak miért van ez a bizalmatlanság? Azért, mert nem ismerték meg őt. Amit Jézus mondott Fülöpnek, ha megismertél volna engem, ha tényleg megismertük volna őt, akkor megbíznánk benne. Ha ő azt mondja, hogy az ő sebeiben meggyógyultunk, akkor semmilyen kételjed nem lenne. Ott lenne a tünet, lehetséges, de akkor is én Jézus sebeiben meggyógyultam. És mindenkinek jönnek tünetek, a testére jöhetnek. Mindenki kapott támadást, könnyű innen prédikálni. Mikor nekem jött a támadás, akkor én nekem ugyanúgy meg kellett állnom, ahogy neked meg kell állni. És senki nem kivétel. De megbízunk Istenben, és nem adjuk meg magunkat a betegségnek, nem adjuk meg magunkat a hiánynak, nem adjuk meg magunkat a gonosz tervének, mert ahogy Pál mondta, én tudom, kinek hittem. Te tudod-e, kinek hittél? A tüneteidnek, a helyzetnek, az orvosi zárójelentésnek? Igen, lehet, hogy ő leírja a tényeket, de a tény az nem az igazság. Az igazság, amit Jézus mondott, és az igazság fogja megváltoztatni a tényeket. Hálát adunk Istennek. Köszönjük az ő igéjét. Én azt hiszem, ma elprédikáltam mindent, amit akartam, majdnem. Dicsérjük az Urat. Hálát adok Istennek. Úgyhogy legyen bizalmad, legyen várakozásod. Még az Ézsaiás felolvasom, ezt nem tudom kihagyni. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyak elnek, mint a saskesejük, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Gondolj bele, halleluja! Káleb hitte ezt, mit gondoltok? Káleb, ő, aki bement az ígéret földjére, elküldte Mózes a kémeket, hogy nézzék meg az ígéret földjét. Ott volt Káleb és Józsué. Ugyanoda küldte őket, mind az összeset, ők jó jelentést hoztak. És Káleb ott látta ő is Anák fiait, akik óriások voltak. És azt mondja később a Józsué 14-ben, ezt már tényleg nem olvasom föl, azt mondja, hogy 40 éves valék, amikor elküldött Isten kikémlelni azt a földet. És én a szívembe jó jelentéssel jöttem. Mi volt az ő szívébe? A bizalom, a hit Istenbe. És azt mondja, most 85 éves vagyok, kérem a jusomat. Azt mondja, ugyanolyan erőm van, mint 40 évesnek. Az a Józsué, ad nekem, mert Mózes megígérte, ad nekem az Anák fiait. És fölment a nagyhegyre, és 85 évesen megszerezte azt a földet. Ő nem csak beszélt arról, hogy mi a hite. Ő várt az Úrra, Isten megőrizte az ifjúságát, és ugyanúgy megcselekedte, és megtette, és megkapta azt, amit Isten ígért neki. 85 évesen nem a halálán, nem a temetésén gondolkodott, hanem azért, hogy ad nekem azt a földet. Na, én hiszem, na hol vannak azok az Anák fiai? Csak kenyér nekünk, ahogy 45-40 évvel ezelőtt mondta. Ez az igazi hit, ez az igazi bizalom, ez az igazi kapcsolat Istennel.